Köszöntöm a testvéreket én is. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg testvéreim az ige hirdetési alapigét, amely megírva található János Evangélium a 14. fejezetében, a 22. versről a 24. versig, bár én ismétlésképpen a 21. verset is még hozzáolvasom. Aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Így szólt hozzá Júdás, de nem az Iskáriótes. Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, és nem a világnak? Jézus így válaszolt, ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, azt pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyájé, aki elküldött engem. Uram, áldunk téged, hogy mennyei szót, isteni igét hoztál a számunkra, és ez az üzenet ma is szólhat a Szentlélek által személyessé, megelevenítő lélekké lehet számunkra. Cselekedj egyen-egyen a mi életünkben, szívünkben, újíts meg bennünket egészen. Amen. Szeretett testvéreim, Úr Jézus Krisztusban, Jézus búcsú beszédeiből olvasunk most estéről estére ezeket az igéket, és ő kifejezetten a tanítványaihoz beszél, ahogy tegnap is hangsúlyoztam, és újra hangsúlyozom, mert egy kicsit értetlenkednek a tanítványai is. Azt várnák tulajdonképpen, hogyha Jézus a világnak nyilatkoztatja ki magát, akkor biztos mindenki hinne benne. Nagyon sokszor találkoztam ezzel a naív gondolattal, hogy hát ha az emberek hallanák, ha az emberek talán hallották volna Jézust, akkor biztos mindenki engedett volna neki. Hát ez egyáltalán nem így van. Ez egyáltalán nem így van, hanem nem véletlenül különíti el Jézus Krisztus az övéit, határozottan elkülöníti. Tegnap is olvastuk, hogy a világ nem kaphatja meg az ő lelkét, mert nem is látja, nem is ismeri, de nem is kell neki. A világból kihívott ember, mert hiszen mindannyian a világban voltunk, a világból kihívott ember, aki Krisztus tanítványává lesz, ő részesedik mindazokból a drága áldásokból, amit az Isten elkészített az övéknek. Itt nincs apeláta. Jézus egyszerűen nem is kezd különösebb fejtegetésben, hogy miért nem a világnak jelenti ki magát. Egyszerűen válaszol, aki szeret engem, azoknak jelentem ki magamat. Ilyen egyszerű. Aki szeret, aki vágyakozik rám, aki akarja hallani az Isten igéjét, az meg fogja hallani, az meg fogja kapni, az meg fogja érteni. Igen, itt a személyi felelősség nagyon nagy. Nagyon nagy, hogy bánok én azokkal az igékkel, amelyeket hallottam az életem során, szívemre veszem, hagyom, hogy tényleg megszólított emberré legyek, hogy komolyan vegyem azt, hogy az Isten igéje az Isten beszéde. Tessék figyelni az utolsó versben, amit felolvastam, Jézus milyen nyomatékkal mondja, hogy az ő igéje az atyától való ige, hogy értsék az övéi, hogy ez Isten szava. És ha az Isten szól hozzám, hát akkor ki vagyok én, hogy szembe beszéljek vele, hogy bedugjam a fülemet, hogy hátat fordítsak neki. És mégis ezt teszi az ember. Rettenetes, de ezt teszi az ember. Olyan mélyen van az emberben az Isten ellenesség, hogy ez a természetünknek a lényege. Az Isten ellenesség. Hát tessék körülnézni ebbe a világba. az ember alapjába véve istenellenes, alapjába véve szembe helyezkedik az ő teremtőivel. Miért? Mert a bukott természetünkből ez logikusan következik. Én azt szoktam mondani, kicsit tréfásan, hogy a hitetlen ember a normális ember. Hát igen, a testi ember az hitetlen, alapból hitetlen, nem is tud hívő lenni. Azt mondja az ige, hogy a testi embernek bolondság az Isten igéje. Hát meg se érti, és ellenáll neki. Miért mondom én ezeket a dolgokat? Hát pontosan azért, hogy értsük meg, hogy miért nem a világnak beszél az Úr Jézus, mert falra hány borsó, hanem az övéinek szól, akik már az igétől vonatva, Isten vonzása következtében Jézushoz kerülnek. Jézusnak van egy ilyen kijelentése, hogy senki nem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az Atya. Én nagyon sokat problémáztam ezen az igén, mire aztán megnyílt előttem, Isten megértette velem, mert könyörögtem, Uram, hadd értsen meg igazán, mit jelent ez, hogy az, akit az Atya vonz. Hát itt mégiscsak van egy kettős predestináció, mégis van egy ilyen eleve személyre szabott kiválasztás, és aztán van, akit nem vonz, van, akit vonz az Atya, és aztán megvilágosodott előttem. Az jutott eszembe, hogy a mágnes az aranyat, meg az ezüstöt nem vonza. Csak a vasat, meg a rozsdás vasat is. Egyszerűen az igaz embert nem lehet Jézus Krisztushoz oda vezetni, az önigaz embernek nincs szüksége megváltónak. Hát ő igaz, ő még az Isten előtt is igaz, neki nincs szüksége Krisztusra. Tehát az Atya csak azt viheti oda, aki a szívében kétségben van esve önmaga felől, ahogy hallottuk a mai igét, hogy a vámszedő távol, megállva, mellét verve, azt mondja, Isten, légy rugalmas. És tudjuk, hogy mit mondott a farizeus ebben a történetben, ő pedig azt mondta, hogy hálát adok neked, Isten, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Hát dehogy nem. És amíg én azt gondolom, hogy külön vagyok, hogy én igaz vagyok, akkor persze, hogy nem fogom fel, nem szomjazom Isten kegyelme után, nem szomjazok a bűnbocsánat után, hiszen nekem igazságom van. Ezért a világ önigaz. A világ a maga igazságában akar megállni. Nagyon érdekes, és az Úr Jézus a vallásos zsidó népet világnak titulálja. Tehát a vallás, amit én csinálok, amit mi csinálunk, amivel ki akarom fizetni az Istent, az nem az Isten oldalára tartozik. Az egy emberi ostoba erőlködés, aminek semmi értelme. A kegyelem. Ugye dicsőítettük itt a bárányt, hogy atyám lett az Isten. Hát, mert csak ő jött el, lesz atyám az Isten. Sok ember úgy gondolkodik, hogy minden ember Isten gyermeke. Hát szó sincs róla. Az én apám az, akitől fogantatott az életem. Isten az én teremtő. De akkor lesz az atyám, mikor tőle fogant életem van, mikor újonnan születtem, mikor tőle a Szent Lelke által születek újonnan, akkor mondhatom, hogy mi atyám, vagy akkor mondhatom, édesatyám, mennyei atyám, addig nem. És itt különbözik ember az embertől. Emlékszem egyszer az erőműben az egyik kollégám, aki mellettem ült, azt mondja, most azért azt gondolod, mert te vallásos vagy, különb ember vagy, mint én. Mondtam neki, egyáltalán nem vagyok különb ember, mint te. Akkor, kérdezik, de nekem van megváltom, neked meg nincs. Ennyi a különbség. És ez óriási különbség. hogy én nekem, aki ugyanolyan bűnös, nyomorult, elveszett ember vagyok, mint az, aki a maga hitetlenségében éli az életét, de nekem van kegyelem, mert Jézus Krisztus befogadott, elfogadtam az ő kegyelmi, drága ajándékát, ő meg nem fogadta. És ez nagy különbség. Tehát aki szeret engem, és megtartja az én igémet, azt az én atyám is szeretni fogja. És elmegyünk ahhoz, és szállást készítünk magunknak nála. Hát ez a Biblia egyik legmegrázóbb, legmegdöbbentőbb igéje, tessék elhinni. Úgy átsiklunk rajta. Mit mond Jézus? Hogy aki szereti őt, az szeretni fogja a mennyei atya, elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Tehát azt mondja, hogy a Szent Háromság, Isten a Szentlélek által az emberi szépbe költözik. Igen, ez egy nagyon fontos és csodálatos kinyilatkoztatása az Úr Jézusnak. És akkor most fel kell tenni a kérdést, hogy valóban ott lakik az én szívemben, az én életemben Isten. Hát itt is sok félreértés van. Nagyon sok félreértés van ebben a dologban, mert lakhat az én szívemben akár más lélek is. Azt mondja Jakab és János az Úr Jézusnak, amikor nem fogadják be őket a samáriai faluba, hogy Uram, akarod, hogy tüzet kérjünk az égből és elpusztítsuk ezeket? És akkor Jézus nagyon szomorúan csak annyit mond, nem tudjátok, mi némű lélek lakik bennetek. Hát, hogy nem az ő lelke, az biztos. Ugye? Tehát akkor milyen lélek? Ilyenkor az embernek meghűl a vér, hogy Jézus két legközelebbi tanítványa. És azt mondja nekik az ő Uruk, hogy nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Ugye tudjuk, tegnap is szó volt róla, hogy az ember elveszítette Isten lelkét a paradicsomi bűnösök óta. És azóta nem rendelkezik Isten lelkével, ha csak újra meg nem tér. Nagyon érdekes, hogy hallunk megszállott emberekről. És tényleg vannak megszállott emberek, nem csak a Biblia beszél róla. Én is találkoztam. Jött lelki beszélgetésre hozzám például egy fiatal lány, aki azzal jött oda, tiszteletes úr, én egy ördögi megszállott vagyok. És akkor azt mondom, hát ez honnan tudja? És akkor elmondta, hogy honnan tudja. Belemászott mindenféle okkult dologba, és megszállottá lett, és tudta, és meg akart szabadulni. Aztán az eset nagyon érdekes volt, mert elmondta ez a fiatal lány, hogy egy magas rangú pap ördögűzést hajtott rajta végre. És kérdezem tőle, és megszabadultál? Nem. És megkérdeztem tőle, hogy bűnvallást kellett tenned? Ja, azt nem kellett. Hát mondom, akkor hogy gondolta, hogy te meg fogsz szabadulni? Hát az bűn, a te bűnöd következménye, hogy te megszállottál lettél. Testvérek, nagyon komolyan higgyétek el, az ördög senkit nem szállhat meg. Isten nem engedi. Az istenteleneket se szállhatja meg az ördög. Akkor történik ilyen szörnyűség, ha valaki maga magát kínálja fel az ördögnek, azzal, hogy az ő területére megy, olyan dolgokat követel, jóshoz jár, vagy maga jósol, tehát olyan dolgokat követel, ami az ördög területére tartozik. Akkor az ördög ráteszi a kezét, hogy te az enyém vagy. És akár megszállotta is lehet egy ilyen ember, és rettenetes az. Most miért beszélek erről? Mert párhuzamot lehet vonni, hogy milyen lélek lakik bennem. Lakhat más lélek is én bennem, nem csak az Isten lelke, és ez rettenetes, ha más lélek lakik bennem. A Az emberek úgy gondolkodnak manapság, mert ez nálunk valami egészen elképesztő modern világban, hogy milyen központi kérdésé lett, hogy valósítsd meg magadat. Tehát még reklámokban is ezt nyomják, légy önmagad, szóval már el se tudom sorolni, mennyi formában jön elő, hogy te valósítsd meg magadat. Hogy mit értem meg pontosan alatta, azt nem is igazán lehet tudni. Így lehetne talán hétköznapi nyelven megfogalmazni, csináld azt, amit akarsz. Ez a modern önmegvalósításnak a lényege. Tedd azt, amit akarsz, tedd azt, amitől te örömöt szerzel magadnak, élvezeteket szerzel magadnak, tedd azt. De azért ez az önmegvalósítás, ez tulajdonképpen önmagában is egy kuncú dolog, mert akkor én vagyok a saját alkotóm, a saját teremtőm, én valósítom meg magamat. Testvérek, ez egy kontármunka. Ha te teremted, ha te valósítod meg magadat, abból szörnyű dolog fog történni. Ami teremtőnk valósított meg minket, ami teremtőnk teremtett minket, csak ő tud igazán megvalósítani engem. És ez csodálatos, amikor ő valósít meg engem. Visszatérve arra, hogy igenis lehet valaki megszállott. Nem tudom, a testvérek hallottak-e róla, vagy olvastak-e tőle valamit. Sir John Eccles, egy ausztrál Nobel-díjas agykutató. Azt írja, hogy az emberi agy olyan acceptorokkal van felruházva, hogy túlvilági szellemi kapcsolatokra képes. Ez tény. És ezt használja ki az ördög. De az ördög leigaz. Az ördög tönkretesz. Az ördög zsarnoki módon valóban elveszi a személyiségét az embernek. És érdekes, hogy ettől nem félnek az emberek, mert valami nyereséget várnak tőle, hogy valami önmegvalósító, valami transzcendens erőbirtokába juthat. És ezért képes kockáztatni, ezért képes magát föláldozni. Én ugyan nem láttam, de egy ismerősöm mondta el, hogy ez a bizonyos Gyurcsók, aki állandóan a tévébe gyógyított, ott sírt a tévé előtt, hogy teljesen tönkrement lelki, testi toprony lett belőle. Miért? Mert tönkretette az ördög, mert neki szolgált. Az ördög benyújtja a számlát. Az ördög tönkreteszi az egyéniségedet, nem engedi kibontakoztatni. És akkor Isten eljön és az én szívembe költözik? Ha én ennek alávetem magam, akkor mi lesz az én egómmal? Mi lesz az én önmegvalósító életemmel? Emlékszem, egy ifjúsági héten a gyülekezetünkből egy fiatal ember, egy 20 éves fiatal ember, aki tulajdonképpen a szülei rossz élete miatt hát hajléktalan lett. És a gyülekezet befogadta, és hát eljött ide a csendes hétre, és ott vívódott Piris Csabán a tölgyfa alatt, és kérdezem tőle, oda mentem, mert láttam, hogy vívódik, nehéz Zsoltikám, azt mondja, nagyon nehéz. És mondom, miért nehéz? Mert sokba kerül ez nekem, mármint a megtérés. És kicsit olyan megmosolyogni való volt, mert neki nem volt semmije. Az a ruha, ami rajta volt, azt is úgy kapta. Mi az, hogy sokba kerül? Kérdeztem tőle. Tudtam én, mire gondol, csak akartam, hogy kimondja. Azt mondta, nem szeretném magamat föladni. Tehát az emberek úgy gondolkodnak Istenről, az Úr Jézusról, mintha ő elvenné a szabadságomat, mintha elvenné a személyiségemet, mintha korlátozná az én énemet és lehetőségemet. Ugye mondja az ige is, hogy add halálba a te énedet, vagy énekeljük, hogy öld meg az ént. És akkor ilyenkor az ember megmozdult, hogy miről van szó, hogy van, Az én énemet kell feladni, és itt félreértik az emberek a dolgot. Nagyon komolyan félreértik, mert az ördög segít nekik félreérteni. Mert tényleg azt gondolja az ember, ha én alávetem valakinek magamat, akkor az én személyiségem korlátozott, a szabadságomban, a cselekvésemben korlátozott vagyok, a gondolatvilágomban. De testvérek, mi úgy vagyunk teremtve, hogy a mi személyiségünk, a mi énünk pontosan akkor bontakozik ki, amikor az a Teremtő beköltözik az én életembe, amikor vele szimbiózisba, életközösségbe kerülök. Én akkor bontakozok ki. Az Úr Jézust, amikor befogadtam, akkor bontakozott ki az én személyiségem, addig egy roncs voltam önmagamban, egy lelki roncs. És attól kezdve, így mondanám, tulajdonképpen kivirágozott az életem, és így mondom, ő valósított meg engem. Hát nem erre volna szükségünk, hogy a mi Teremtő Istenünk, aki nem kontár módon nyúl hozzám, hanem ő a Mester, ő, aki meg tud engem valósítani. És ezt kínálja fel nekünk az Isten, nem kevesebbet, önmagát. És ebben az életközösségben valósulok én meg, és az kiteljesedik. A személyiségem, különben pedig tényleg egy torzó az ember, egy torzó, Isten nélkül. De az ember hitetlenkedik és nem akarja ezt elhinni, ami kívülvaló, nem akarja elhinni, de ha már átélte, akkor csodálatos dolog. Emlékszem az apám, mikor egész fiatal fiú voltam, azt mondta nekem, figyeld meg a hívő, megtért hívő embereket. Figyeld meg azokat a négy elemis asszonyokat és férfiakat, micsoda intelligens emberek lettek ezek. Azt mondta az apám, hogy ezek sokkal különb emberek sok-sok diplomásnál. És én attól kezdve figyeltem a hívő embereket, és igaza volt apámnak. Olyan különleges intelligenciát kaptak ezek az emberek. Azért, mert ott lakott velük együtt az Úr. Hát gondoljatok egy Péter apostolra. A Biblia kritika még kétségbe is akarja vonni azt, hogy egy egyszerű halász ilyet nem írhatott. Hát ha maradt volna Simon, akkor nem, de Péter lett belőle. Jézus Krisztusban lett ő kősziklává. Egyszerűen csodálatosan kibontakozott az élete. Jézus Krisztus nélkül kis hián Júdássá lett az élete. Jézus Krisztussal pedig egy csodálatos ember lett belőle. Ne féljünk mi a mi Teremtő Istenünktől. Ő tud minket megvalósítani. Aztán ugye itt sok-sok tévedés és téves elképzelés van, mert hallani ilyeneket, például a tezésektől hallottam ezt rendszeresen, meg olvastam az írásaikban, hogy a meditációval menj le önmagadba és találkozol az Istennel. Nagyon félreérthető dolog ez. Ez nagyon félreérthető. Ilyen kijelentésekkel igen vigyázni kell. Arról nem is beszélve, hogy egy hitetlen embernek a szívében nem lakik ott az Isten. Semmiképpen. És nem a meditatív úton jutunk mi az Istennel kapcsolatba, hanem az igén keresztül szól, a Szentlélek az igét használja kapcsolópontnak. Az én életemben is csodálatosan átéltem ezt. Mondtam, hogy én is lelki értelemben most, ha visszagondolok, meg akkor is nagyon sok lelki nyomorúságot láttam önmagamban. És nagyon érdekes, hogy a pszichológia, a pszichiátria tudománya látja bizonyos értelemben az ember esendőségét, nyomorúságait, lelki traumáit és ennek súlyos következményeit, depresszióit, az akarati, érzelmi, tulajdonképpen kiborulásait, csődjét, és mindezeket a dolgokat úgy próbálja megoldani, hogy másokra vetíti ki az okokat, Tehát a szülő az oka, vagy gyermekkori traumák és egyebek az okai annak, hogy valaki bűnöző lesz, vagy valakinek csődöt mond a házassága, vagy az élete, mindig más az oka. Mint az a nagyon kedves magyar nóta, amelyik nagy büszkén énekli, hogy mások vittek rossz utakra engem, mások bűne az én hibám. Gyönyörű. Ez gyönyörű megfogalmazása annak a projekciónak, hogy én kivetettem a bűneimet, a nyomorúságaimat, mindennek mindig más az oka, nem én. Na, soha nem fog meggyógyulni az ilyen ember. Olvastam, egy fiatalember írta le, hogy súlyos konfliktusa volt az édesapjával. És elment egy pszichológushoz. És ez a pszichológus azt a módszert alkalmazta nála, bevezette a rendelőbe, ott volt egy embernagyságú bábú, és mondta neki, hogy most ezzel képzelje el, hogy ez a bábú az apja, és töltse ki rajta a dühét. Rúgja, vágja, ahogy éri ezt a bábút. És ez a fiatal ember ezt megtette, és utána szinte mély depresszióba zuhant. Óriási bűntudat ébredt fel benne. És mikor ezt elmondta a következő rendelésen, akkor azt mondta neki a pszichológus, hogy hagyja ezeket a keresztény ostobaságokat, a bűntudatot. De kérem szépen, a bűntudat nem ostobaság, az valóság. És akkor is működik, ha valakinél nincs egészen tudatában. A bűnt nem lehet következmények nélkül elkövetni. Egészen megdöbbentem, egyszer a rádióban hallottam egy előadást, értelmes emberek, egy pszichológus, egy tanár, és a harmadik talán egy újságíró volt, akik tulajdonképpen beszélgetés közben megegyeztek abba, hogy a rossz cselekedeteinknek nincsenek következményei. Na de hát könyörgöm, akkor miért van bíróság? Hát hogy mondhatnak intelligens emberek ilyen zöldségeket? Hát az egész élet erről beszél, hogy a bűnnek megvan a következménye. Hát minden vállás erről beszél, nem? Hogy a bűnnek megvan a következménye. Hogy mondhatunk ilyet? Áltatjuk magunkat. Áltatjuk magunkat, és menekülünk azelől, hogy szembenézzünk igazán a problémáinkkal. Tehát igenis egyre több lelki beteg ember van a társadalomban, a modern társadalomban, a nyugati társadalomban. Egyre több beteg ember van. Lelkileg beteg ember van. Egy, elfelejtettem a nevét, de ezt azért mindig elmondom, mert ez annyira frappáns, egy amerikai pszichológustól olvastam, hogy Amerikában a pszichológusok számának növekedésével egyenes arányban nő az idegbetegek száma. Tehát ezzel azt akarja mondani, hogy tehetetlenek vagyunk. Nem tudjuk megoldani a problémákat, de nem akarják bevallani, mert az igen sok pénz és az egész egzisztenciájuk ezen múlik. Ez egyszerűen megoldhatatlan probléma. De nem tudjuk megoldani a dolgokat. Mint lelki gondozó állíthatom, hogy azok a férfiak vagy nők, akik őszintén szembe mertek nézni önmagukkal, az ige alapján azok az emberek meggyógyultak. Persze, megtértek. A pszichológia is sok mindent tud persze, és lehet is használni bizonyos összefüggésekben azokat a felismeréseket, amit mint tudomány megtesznek. Vannak olyan betegségek, amik nem lelki gondozói kérdések, hanem valóban gyógyszeres, terápiás kezelésre szorulnak. Ilyen például a skizofrénia, ami ha beleszületett, örökölt nyomorúság, akkor arra gyógyszer kell szedni, mert azt mondta nekem egy kutató pszichiáter, hogy ezt jól értsed, azt mondta, olyan betegség, mint a cukorbetegség, hiánybetegség. Az agy nem termel egyfajta hormont, és ezért felborul az agy működési rendszere. Tehát az ilyen embernek szüksége van. Minden nap szednie kell a gyógyszert. Tehát én most ezt azért tettem hozzá, nehogy valaki engem félreértsen. Én nem a beteg emberekre gondolok, akik vele születettem, vagy valami súlyos dolog következményeképpen jutottak ilyen kimutatható betegségre, hanem a lelki betegekre gondolok, amiben mi is szenvedtünk életünk során sokszor. Nincs olyan ember szint, aki nem volt depressziós, ugye? És ezek a dolgok az Úr Jézusnál megoldódnak. Méghozzá csodálatos módon megoldódnak. És nem szabad azt gondolni, hogy a bűnkérdést tudományos alapon meg lehet oldani. Azt nem. Azt egyedül Jézus Krisztus tudja megoldani. A bárány vérre, hogy énekeltük. Csak tudnélik, a bűn transzcendens. Na ezt nem hiszi el a világi ember, hogy a bűn transzcendens. Tehát túlvilági hatása van a bűnnek. A bűn az akkor is hat, lelki gondozói munkából tudom, nagyon sok házaspárnál tapasztaltam, hogy az egyik megcsalta a másikat, nem derült ki a dolog. Mégis tönkre ment a házasságuk. És nem tudták, miért ment tönkre a házasságuk, illetve az egyik tudta, vagy sejtette, aki elkövette a házasságtörést. De tönkre ment a házasságuk, mert az a bűn egyszerűen közéjük került, és tönkretette őket. Nem lehet ezeket csak úgy pszichológiai módon elintézni. József Attila, amikor analízisbe jár, ugye ez a freudi analízis ellopta tulajdonképpen a gyónás ötletét. Látta Freud, hogy igenis az embereknek vannak rossz dolgai, és azok gyötrik és kínozzák őket, és valahogy meg kéne oldani. Arról gondolt, ezt csak ki kell velük beszéltetni, és akkor megoldódik a dolog. És ez volt az analízis, hogy addig gyötörte a pszichológus az illetőt, míg fölhozták ezeket a dolgokat, napfényre hozták, a tudatalatti dolgokat is, és mi lett a következménye? József Attila így írja a versébe, én nem tudtam, hogy ilyen sötét bűnök barlangja a szívem. Ezt írja. De megtudta. De nem volt bocsánat. És azt írja az egyik versében, nincs bocsánat. De nagyon félek a büntetéstől. És ez oda juttatta, hogy a vonat kerekei alá került. Jézus Krisztushoz ment volna a bűneivel, nem került volna a vonat kereke alá. Ezt nagyon komolyan kell venni. Csak Jézus Krisztusnál rendezhetők a mi bűneink. És az Úr Jézus akkor lép be egy ember életében, ha hajlandó komolyan venni őt. És ő a szívek vizsgálója. Ő tudja igazán a diagnózist megállapítani, hogy tényleg az az okot, hogy az apád meg az anyád nem jól nevelt. Tényleg ez a probléma? Nem. Testvérek, én magamról tudom. Nem ez az én problémám. Az én problémám mindig a saját bűnöm volt. Mindig azt tettem. Az Úr azt mondja Jeremiásnak, hogy családabb a szív mindennél, ki tudná kiismerni. Miért mondja ezt? Hát pontosan azért, mert mi még önmagunkat is becsapjuk. Mi még önmagunkat is becsapjuk. Az Úr Jézus pedig azt mondja a mi szívünkről, hogy gonosz. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok. Házasságtörések, parázmaságok, gyilkosságok, istenkáromlások, lopások, szívből. Kinek a szívéből? Hát az emberből, meg a tiédből. Az ember szívéből. És azt mondja, hogy az Úr a szívek vizsgálója. És tovább így folytatja az Úr, ugye, hogy kicsoda ismerünk meg családod a szív. Én az Úr a szívek vizsgálója. Ő tudja megmutatni neked. És ezért azok az emberek gyógyulnak meg, akiknek a szívébe, életébe beléphet az Úr Jézus. Befejezésről azt szeretném elmondani, mert ez kicsit furcsa ez a kijelentése, hogy Jézus elmondja, hogy aki szereti őt, az szeretni fogja az Atya, és elmegyünk és szállást készítünk magunknak nálad. Amikor Mózesnek az Úr elrendeli, hogy építse fel a szent sátort, akkor elmondja neki, hogy azt hogy kell felépíteni. Annak van egy pitvara, van egy szentélye, és van a szentek szentje. És tulajdonképpen a mi emberi életünk is így épül fel. A pitvar ez a külső test, a pszichénk a szentély, és van egy hely, a szentek szentje, ami az Isten számára van félretéve. Annak ott a helye. Tertullianus egyházatja azt mondta, hogy minden ember lelkében van egy Isten formájú vákum. Egy hely, egy üres hely. A szentek szentje, ahol az Istennek volna helye. Így teremtett minket az Isten. És mikor azt mondtam, hogy ebben a szimbiózisban kellene élnünk, akkor bizony a te életedben, a szentek szentjében ott kell, hogy lakozzon az Isten. És erről beszél az Úr Jézus, hogy elmegyünk, helyet készítünk nála. És figyeljetek csak meg, mi történt Izraelben. Amikor bálványt imádtak, az első templom idején, akkor Isten lelke eltávozott a templomból. Aztán lerombolták a templomot. Mert az Isten lelke már nem volt a templomban. Nem volt jelen az Isten a templomban, értéktelenné vált. A mi életünk is Isten nélkül ilyen halálra ítélt élet. Csak Istenben, ha ő bennem lakik, akkor bennem van az örökké valóság. És ez a mi Urunk Jézus Krisztusunknak, hogy így mondjam, az utolsó beszédeiből való, ami nagy nyomatékkal helyezte, különös nyomatékkal a tanítványai szívébe, hogy igen. És amikor én ezt átéltem, hogy ő a szívembe költözhetett, akkor minden megváltozott. Minden megváltozott. Addig terhordásra képtelen ember voltam, lelkiképpen. Lelkiképpen. Egyszerűen a magam nyügei teljesen beborítottak. Nem tudtam én másokkal foglalkozni, nem tudtam én másokon segíteni, holott azt mondtam magamban, és azt gondoltam magamról, hogy én hívő ember vagyok, és bizonyos értelemben az is voltam. De valami nem stimmelt, mert megszomorítottam az Úr lelkét. És ilyenkor, mert nagyon sok hívő ember is depressziós lesz. És felborul a lelki egyensúlya, békétlen, kiabál, indulatos, szeretetlen, goromba. Testvére, ha ilyeneket tapasztalsz magadon, és te újonnan született hívő ember vagy, akkor nagyon jól tudnod kell, baj van, megszomorítottad valamivel az Úr lelket. Azért vagy ilyen lelki állapotban. És ebben nem szabad egy hívő embernek beletörődni. Ó, hát most visszacsúsztam, megint előjött az óemberem, persze, hogy előjött, világos, mert valami miatt előjött. És ezt úgy kell imádkoznunk, mint Dávid imádkozott. Uram, vizsgálj meg engem, a szívemet, a vesémet, és nincs-e bennem valami titkos bűn. Igen, amikor ilyeneket tapasztalunk, nem normális az, ha én dühöngök, nem normális az, ha én depressziós vagyok, ha hívő ember vagyok. Egyáltalán nem normális. Ne hagyjátok. Hanem igenis, hogy kérjétek meg az Urat, hogy mutassa meg, mivel szomorítottok meg az ő lelkét. A zsidó templomban és a sátorban is, ugye a szentek szentjében volt az Úr ládája, és ugye az ígéret, hogy ott a láda fölött ott van Isten lelke, és a zsidó ember mindig arra gondolt, hogy igen, ott lakik az Úr. És vágyakoztak a jeruzsálemi templomra, és vajon vágyakozunk mi az Úr után? A Úr Jézus egy ünnepi alkalmon, egy pünkösdi ünnep alkalmán, az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Csodálatos ez az igenis, milyen világosan elmondja, hogy mi vár, és milyen csodálatos lehetősége van a hívő embernek, aki szomjazik, Isten után vágyódik, Isten után szomjazik a lelkem, mondja a Zsoltáros, és aki szomjazik, őre az megelégítetik a kintben, szívében ott van ez a vágy. És ugye tudjuk az Ezékiel könyvéből, hogy amikor Isten majd újra visszaköltözik a templomba, akkor a templomból, a templom küszöbéből élő víz folyamai ömlenek, amelyik még a sóstengert is élet, a holttengert is életre hozzák. Tehát csodálatos képekben mondja a Biblia, hogy hogyan is válik az ember újra élő, eleven, Istentől megelevenített lélekké, hogyan válsz olyan emberé, akinek nem csak a örök élete van, hanem ez az élő víz át árad rajtad, és másoknak áldással lehetsz. Nagyon sok hívő kereszténynek is, tényleg befejezem, lehet, hogy talán nem is valami tisztátalanság, valami csúnya bűn az, amivel megszomorítja az Isten lelkét. Lehet, hogy csak, idézőjelbe teszem a csakot, lehet, hogy csak nem engedi, hogy tovább folyjon az életéből ez az élő víz. Nem adja tovább. Elzárja. Mi hívő emberek nem zárhatjuk el ezt. Mi nem hallgathatjuk el, nekünk ezt tovább kell adni, nagy szeretettel. És így mondom, nagy vágyakozással, hogy ó Uram, bárcsak megtérnének a szeretteim, akik körülöttem vannak, a gyülekezetben azok, akik még nem jutottak hitre, bárcsak eszköz lehetnék a kezedbe, hogy felébredne bennünk a vágy a szolgálatra, az Isten iránti szolgálatra. Nem lehet, hogy egy hívő ember nem szolgál. Az is szolgálat, ha valaki kisöpri a templomot, Luther mondta, hogy ez egy nagyon nagy szolgálat, meg hogy valaki rendbe teszi a kertet, ez is mind szolgálat. De nem teszed hozzá, és nem látják rajtad, hogy ezt az Úr Jézusért teszed, hanem a magad dicsőségét keresed benne, nem ér az egész semmit. Csak az ő dicsőségére teszed, ha ő érte teszed, ha ő érte búzog a szíved, ha ő miatta megy a hívő ember, Pál így mondja, Krisztus szeretete szorongat engem. Ezért nem tudod hallgatni. Én is ezért nem tudok hallgatni. Mert Krisztus szeretete szorongat. Téged szorongat. Vajon? És tényleg vizsgáljuk meg magunkat, hogy is hallunk mi. Nagyon sokszor tapasztaltam komoly vallásos templomba járó embereknél, hogy egy ponton megrekedtek, és ebbe belenyugodtak. És lehet, hogy ez a megrekedés még éppen az újonnan születés előtt van, hát az aztán végzelés. Tehát vizsgáljuk meg magunkat. Az ige által, de sokkal jobban megkérjük az Urat, hogy Uram, vizsgálj meg engem, miben vagyok, hol tartok, hogy látod az én életemben, ott laksz az én szívemben. Bár ez könnyű felismerni. Isten adja, hogy az ő népe itt ebben a gyülekezetben is, ebben a városban is, hogy ilyen megelevenedett közösség lehessen. Ne így nyugám azt el, hogy nem érdemes mondani az igét, hogy már a mai fiatalokkal nem lehet beszélni, gyakran nem. De az igének hatalma van. Az igének óriási hatalma van. Spurgeon azt mondta, egy lelkészeknek prédikált. Azt mondta Spurgeon, döbbenjetek meg és essetek kétségbe, ha az ige hirdetéseket nem követik megtérések és újonnanszületések. Azt mondta, higgyetek az igében. Igen. Nem azért, mert én mondom, hanem mert az Úr mondta. Mert az Isten igéje hatalom. És bizony szikla, zúzó, pörröly. A legkeményebb szíveket is össze tudja törni. Tehát ne azt nézd, hogy hú, hát ez soha nem fog megtérni. Ez lehetetlen, hogy ez mibe van. Meg hogy ez milyen Isten ellenes, meg hogy káromkodik. Ne törődj vele. Hanem mondjuk, hirdessük, és főképp éljük, eléjük a Krisztust, éljük, eléjük, szent életben. Mert Isten lelke, az igazság lelke, a szentség lelke, az erő lelke, a szeretet lelke. Amen. Drága Úrunk, hálás a mi szívünk azért, amit tettél értünk. Ön csodálatos Istenünk van, benned ismerhettük meg, Úr Jézus Krisztus, csodálatos Isten vagy, ki képes voltál utánunk jönni erre a vértől áztatott földre, és képes voltál magad is áldozottá lenni értünk. Bocsáss meg, hogy olyan nagyon tudjuk ezt már. Add, hogy minden nap, minden órában tele legyen a szívünk irántad való hálával, imádattal, szeretettel. Tégy bennünket, Uram, alkalmas eszközökké, hogy rajtunk is átáradhasson a Te élő igéd, hogy valóban élő víznek folyamai ömölhessenek át rajtunk, ami tőled árad. Tégy ilyen csodát velünk, Úr Jézus Krisztus. Amen.